hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Életet adó mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem csak a halál völgyét látjuk, hanem a koponyák hegyét is. Köszönjük, hogy felemeled a tekintetünket Jézus Krisztusra és az ő szabadító szeretetére, hatalmára. Köszönjük, hogy küldted őt, hogy meghaljon a bűneinkért. Hogy kiszabadítson bennünket a halál fogságából és életre vigyen. Köszönjük, hogy láthatjuk őt, és ez a te feltámasztó csónádnak, újjászülő szent lelked hatalmának a valósága, hiszen nem értenénk semmit a keresztből, nem látnánk semmit a bűneinkből. Nem értenénk, hogy hogyan és miért váltottál meg bennünket, aki nem jelentetted volna magad nekünk, ha nem ragadtál volna meg bennünket, ha nem nyitottad volna fel a vak szemeinket, és nyitottad volna meg a süket füleinket. De hatalmas Úr vagy, aki csodát tettél velünk, hogy itt lehetünk, hogy mi vágyunk a te szabad után, vágyunk elhagyni a bűneinket, vágyunk közösségben lenni veled és egymással, tisztán és igazán. Kérjük, hogy a te sereggyűjtő hatalmaddal, szereteteddel most is szabadíts ki, szabadíts fel, szabadíts meg bennünket. És Urunk, amikor képeken szemben néztünk ezzel a halál völgyével, te tudod, hogy milyen asszociációk, milyen gondolatok fogantak meg a szívünkben, és mennyire tükröz mindez, mennyire tükröz számunkra. El tudjuk-e hinni, hogy rólunk van szó, értünk, szólsz, nekünk szólsz, és igéden keresztül kész vagy és hatalmas vagy arra, hogy megújíts, hogy megeleveníts. Kérjük, hogy áraszt ki ránk a te szent lelkedet, Urunk, ezen a mai estén is tölts be bennünket, ige szólóját és ige hallgatókat, és könyörülj, hogy másként menjünk el, mint ahogy érkeztünk ide. Olyan jó tudni, hogy ez lehetséges általad, egyedül általad. És ha halljuk az igédet, és értjük azt, ragadj meg vele bennünket is, Urunk. És édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében kérünk, cselekedj értünk és cselekedj bennünk a te háromszor szent neved dicsőségére. Amen. Folytatom tovább ezt az igét, amit olvastunk ma este is talán együtt. Azért kapcsoltuk le a lámpát is, hogy egy kicsit világosabban lehessen látni a bibliai szöveget, de remélem, hogy a lélek gyújt világosságot, és talán többször is kézbe vettük a héten, tegyük meg, olvassuk végig, gondolkozzunk rajta el együtt, és vezessen bennünket Isten lelke a megértésben, személyesen is, itt is, közösen, és most is, amikor idézem most az Ezékiel proféciájának 37. fejezetéből a 7-től a 9. versig terjedő részt. Én tehát prófétáltam, ahogy a megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, s végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd el a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekből megöltekbe, hogy életre keljenek. Ahogyan most a folytatást olvasom, és akik betudtatok, betudtunk kapcsolódni ennek a leírásnak a menetébe, egy nagyon egyszerű mondatot olvastam az elején, azt olvassuk, én tehát prófétáltam, ahogy megparancsolta nekem. Nagyszerű dolog ezt olvasni, és hatalmas dolog, ha ennek a mélyére gondolunk, mert arról van szó, hogy bár tegnap érintettük ezt, hogy a csontoknak prófétálni nem tűnik túl logikusnak, mindaddig, amíg Isten igéje hatalmával, erejével valaki nem találkozott még, és lehet, hogy Ezékielben is sok kérdés volt, egy azonban mégsem volt kérdéses, hogy engedelmeskedjen. Azt olvasom nagyon egyszerűen itt, hogy Ezékiel nem tétovázott, nem hezitált, nem okoskodott, nem hitetlenkedett, hanem, ha nagyon leegyszerűsítem, ezt mondom, komolyan vette, amit Isten rábízott, komolyan vette, amit neki mondott Isten, és miért tette? Mert szófogadó ember volt. Mert engedelmes ember volt. A lélektől megragadott ember, akit a lélek odavisz, ahova akar, akivel a lélek olyat láttat meg, amit ő nem is gondolna, az az ember, akit körülvezet a lélek, és megmutat valamit részleteiben, mert terve van vele, az ilyen ember, ha szót hall, ha küldetést kap az Istentől, szót fogad. Szófogadó ember. Ez hatalmas dolog, és ugyanakkor testvérek a legtermészetesebb is a világon. Mert akinek ura van, akinek az élő Isten az ura, akinek a seregek Istene valóban az Istene, az parancsot kap. És a parancsot kapó ember az Úr embere, az Isten embere engedelmeskedik. És ez nem egy kényszerű parancs teljesítés, hanem ez egy világos elköteleződés, ez egy egyértelmű reakció arra az akcióra, amivel Isten őt felruházza, felhatalmozza, elküldi. Ez egy hatalmas dolog, ahogyan mondtam, és a legtermészetesebb is egyben. Felidéződik bennem a katona korom, amiről vannak, akik szívesebben, van, akik kevésbé szívesen hallanak. Nem is szeretnék részleteket mondani róla most, de azért az bevésődik az emberbe. Itt voltam Somogyban katona, Marcaliban, hogy amikor parancsot mondtak, akkor erre egy fellett volt az érvényes, és egy hozzáállás volt az egyértelmű következmény. Parancs, értettem. És ami következett ebből, a végrehajtás. Tehát nem kérdezték meg, hogy egyet értesz-e vele, barátom. Nem kérdezték meg, hogy szeretnél-e kiugrani az ágyból reggel 4 órakor, és meghatározott perc pontossággal már fölvenni a fegyveredet, és menni a hadgyakorlatra. Ezt nem kérdezték meg, ezt parancsolták. És az ember parancs teljesítő ember. Milyen döbbenetes dolog az, hogy erről olyan világosan el tudunk feledkezni. És most nem arról beszélek nosztalgiáz, hogy milyen jó lenne, ha a katonák lennének a fiatalok, nagyon zárjába tettem, jó lenne. Hanem arról beszélek, hogy talán ma alig van helyzet, pillanat, ahol az ember parancs teljesítő lenne. Gondoljátok végig. Mi kikérjük magunknak, ha parancsolnak nekünk, ha parancsolgatnak nekünk. Pedig van egy udvarias szólás, parancsolj. Ugye milyen szép ez a mondat, milyen könnyen mondjuk ezt a szót. És mi van akkor, ha parancsol? Mit kezdünk vele? Mert ez már nem annyira udvarias. Nem vagyunk annyira felkészültek rá. Nagyon furcsa ez a dolog. És sokszor a keresztelő családokkal, amikor beszélgetünk a felkészítés során, akkor elmondom, hogy furcsa dolog, hogy ők döntöttek úgy, hogy idehozzák a gyermeküket keresztelésre, és olyan, mintha szívességet tennének, hogy eljönnek még beszélgetni is. Ma délután is beszéltem valakivel, hogy paradigma váltások voltak a fasorban, többféle értelemben, amikor megérkeztünk 25 évvel ezelőtt, és jött az első egyik keresztelő család, nem sokkal azután jött a következő. Itt ül Csaba, mert ők is így voltak annak idején. És az első pár, akik érkeztek, azt mondták nekem, ne örüljön már tiszteltes úr, maga miért hívott ide minket? Hát nem így volt szokás ez a fasorban. Bejöttünk vasárnap reggel a templom elé, bejöttünk a hivatalba, azt kértük, hogy kereszteljék meg a gyermekünket, megkeresztelték. És akkor mondtam, hogy ez lehet, hogy eddig így volt, de mostantól ez nem így lesz. Mert most új kezdet van a fasorban. És nehogy azt gondoljátok, hogy azért, mert én vagyok ott, lett új kezdet, hanem azért, mert megdöbbent engem az, hogy valaki azt gondolja, hogy a keresztelés az egy szolgáltatás. A keresztelés az annyi, hogy oda megyünk, és akkor megtörténik ez a furcsa, valami érdekes történés, aztán eljövünk, el is jövünk az Isten tiszteletről, mert annyi elég is, hogy ott azt megtették. Mi alapján keresztelünk? Jézus parancsa alapján. Sőt, Jézus, amikor ezt kimondja, mit mond? Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Te hogy vagy ezzel? Parancs értettem? Mit jelent neked, amikor olvasod az igét, egy alternatíva? Talán nem rossz ez. Érdemes megfontolni. Vagy jó, egy kicsit meredek, de azért majd később lehet, hogy visszatérjünk rá, Uram. Vagy komolyan veszed, ha szól valamit. Mondhatnátok, persze, ha beszélgetünk majd személyesen, hát azért mégis, hogy van ez, hát hol van annyi parancs, hát nem mindig parancsol az Úr, hát szeret minket, és nem parancsolgat, hát nem olyan, mint mi, ő Úr, az egyedüli valódi Úr. És bármit mond, emlékezzetek rá, Jézus, édesanyja, amikor a kánai mennyegzőben Jézus az első jelet teszi, de még mielőtt tenné, Jézus világosan, nyilvánvalóvá tesz, hogy ez nem így van, hogy asszony, te mondod nekem, hogy mit csináljak. Ez így van, asszony, az édesanyjáról beszél, hogy én mondom neked, hogy mit csinálj. A fiú az édesanyjával, hogy bánik? Kicsoda Jézus, és kicsoda Mária. És eljut oda Mária, az édesanyja, hogy azt mondja a körülötte lévőknek, amit mond, megtegyétek. Ez a kereszténység lényege. Amit mond, megtegyétek. Töltsétek meg a vedreket vízzel. Egy lakodalmas estén, amikor elfogyott a bor. Mi értelme van ennek? Van ennek értelme? Hát hogy ne lenne? Mert a Teremtő Jézus mondja, hogy töltsétek meg. És ha ő azt mondja, hogy legyen vízből bor, akkor lesz a vízből bor. Mi a borból vizet tudunk csinálni, de azt se úgy, csak fölpancsoljuk. De ő meg tudja tenni, mert ő teremtő, parancsol. Komolyan veszük ezt. Parancs, értettem. Ki neked Jézus Krisztus? Ki neked a mindenható Isten? Parancsoló Urad, mennyei Atyád, megváltó barátod, elkezdtük sorolni az első délelőttön, vagy első délelőttön András, hogy szolgált, hogy ki nekünk, mit mondunk róla, ki nekünk. Ő az Úr. És tudjátok, soha nem mi teszünk szívességet neki, amikor engedünk, hanem tulajdonképpen mindig ő tesz szívességet nekünk, hogy bevon bennünket a tervébe, a munkájába. Bevon bennünket a kivitelezésébe, bevon bennünket a végrehajtásba. Ne értsétek félre, amit mondok, mert nem bántani akarok senkit. Nincs szüksége ránk. A nélkülünk is megtehetné. És mégis szeret valóban, és fontosnak tartja, hogy tegnap is hallottuk, ige hirdetése, a lélek módszere emberi ajkokon. Bevon bennünket, mert az ő akaratának, tervének részeseivé tesz. És amikor megtörténik ez az egyszerű parancs teljesítés, én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, mi történik? Mi következik ebből? Nézzétek meg! Mi következik az ige hirdetéséből? Az engedelmes, hűséges ige továbbadásáról. Amint prófétálni kezdtem, olvassuk, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, és lélek még nem volt bennük. Mélyen elgondolkoztat, hogy Isten szavára, amit egy ember közvetít, még a csontok is remegni kezdenek, és összeállnak. Jézus szavára, amikor Jézus azt mondja Péternek, menj és vesd ki a hálóidat fogásra, amikor semmi értelme nincs kivetni a hálókat, hiszen délben nincsenek halak olyan mélységben, amit hálóval ki lehetne fogni. Amikor egész éjszaka hiába fogtak, akkor értsétek, ahogy mondom most, a halak szót fogadnak. És a hálóba mennek. Mert Jézus mondja, a csontok remegni kezdenek, összeilleszkednek, milyen látvány lehet ez, zörgés, micsoda hang lehet ez, csonderbi, szokták másként mondani a boka focizókat, akik a bokát focizzák, és nem a labdát. Nem erről van szó, de micsoda zörej, micsoda zaj lehet ez, amikor ezek a csontok rezegni kezdenek, remegnek, zörögnek, és egyszer csak egymáshoz illeszkednek, össze-vissza mindenünnen, hiszen szét vannak szórva, és milyen érdekes, hogy pont olyanok, és pont oda, hova kell. Szót fogadnak a csontok. Aztán a csontok egyszer csak valami különös módon borítva lesznek. Inak kerülnek közéjük, majd aztán egymáshoz illeszkedve hús növekszik, majd bőr borítja őket. Döbbenetes, elképesztő dolog. Felépül a test. Felépül a test. Isten igéje nyomán, az engedelmes ige hirdetés nyomán felépül a test. Az Isten népe épül fel. És most hagyd mondjam, újszövetségi világosság fényében ezt az ószövetségi igét. Felépül a Krisztus test valósága. Isten igéjének hirdetése nyomán, a prófétai ige, az evangélium hirdetése nyomán felépíti Isten a testet, a Krisztus testet, Isten népét. Felépül a test. Ez egy bemutató tanítás, és különös jele, ahogyan ezt láttatja Isten itt velünk, a test és a lélek összefüggésének is, így építi fel Isten az ő népét. Megtette volna, és megtehetné Isten azt, hogy csak lelket ad, vagy csak lélekké tesz bennünket. De nézzétek ennek a nagyon fontos súlyát, hangsúlyát, és ez a hét ezért is összefügg délelőttben, délutánban is az életünkkel, mert Istennek az a terve, hogy test épüljön lélekkel együtt. Mert ekkor még, amikor megépül a test, még nincs itt a lélek, nem tölti be a lélek, de be kell, hogy töltse, mert akkor lesz a test élő valóság, ha a testet betölti a lélek. Isten test és lélek harmóniájába teremtett meg minket. Nem lelket teremtett pusztán. És nem testet teremtett pusztán. Hanem test és lélek harmóniájába az embert. Éppen ezért neked és nekem is nagyon komolyan kell venni, hogy kik vagyunk. Testestől, lelkestől. És kié vagyunk. Testestől, lelkestől. És mit jelent a test, és mit jelent a lélek együtt. Nagyon-nagyon rossz dolog, ha elválasztjuk egymástól, sajnos az egyház története sokféle okból kifolyólag elválasztgatta ezt a kettőt. A hangsúlyt ide meg oda tette, de nem biblikusan tette, nem a Szentírás fényében tette, hanem mindenféle döntés, érzelem, kísértés fényében tette ezt, hogy elválasztotta, hogy mi a lényeg, mi a fontos. És tudjátok, az a szomorú, hogy ismétlődik sokszor a történelem, hogy manapság is igaz tud ez lenni. Hogy valaki csak a testével foglalkozik, miközben azt képzeli, hogy keresztény. Fordítva is, valaki csak a lelkével foglalkozik, azt véli, hogy keresztény. De ez így nem teljes, ez nem egészséges. Ez nem lehet igazán valóságos, mert Isten együtt gondolja a testet és a lelket. És most mondom így is, ahogyan a Krisztus testről, az egyházról, önmagunkról, lelki értelemben is gondolkozhatunk, hiszen a Krisztus test valósága is egyben egy látható rész, és egyben egy láthatatlan rész. Itt is nagy hangsúlyi eltolódások tudnak lenni. Valaki a külső látható dolgokra helyezi a hangsúlyt, úgymond az egyházban. És elvéti a mértéket. Mi látszik? Ez a fontos. Hogy mi van mélyen belül? Van fordítva is. Nem fontos, hogy mi látszik, mert a láthatatlan egyház a lényeg. Az, hogy mi van belül. Ez a lényeg. Ezzel nem kell foglalkozni, hogy mi van kívül, meg ez nem is lényeges. Beszélünk erről, tanulunk erről, tanítunk erről, hogy a Krisztus test az egyben egy organizáció és egyben egy organizmus. Egy külső szervezett valóság és egyben egy élő valóság. Ez a kettő együtt van. Istennek így kedves. De nézzétek meg a test felépítését. Ez nem egy szervezetlen, rendezetlen valami, hanem pulzus számunk, meg vérnyomásunk, meg minden egyes belső meghatározottságunk egy elképesztően felépített, szervezett valóság, egy szervezett lét, amiben benne lüktet az élet dinamikája, a lelked, az érzéseid, az életed. De milyen nagy baj, amikor felborul valami ebben a szervezetben. Milyen nagy baj, amikor beteggé válik a külső és a belső. Együtt kell ennek egészségesen működni. És ha figyeljük most a mi életünket, vagy most ilyen értelemben egy kicsit tágabban a mostani állapotunkat a fasorban, nézzétek meg, hogy valaki talán, a jelenlévő kivételek talán bizonyára, azt mondja, hogy minek építjük a kőtemplomot. Hát nem volt ez olyan rossz állapotban, meg egyáltalán is, hát nem olyan fontos ez, hát a lelki templom a fontos. A gyülekezet a fontos. Félre ne értse senki. Én is azt vallom. A kőtemplom nem jön el a mennybe. De a lelki templom eljön. Természetes, hogy az egyik ideig való, a másik örökké való. Azt is tudhatod, a tested így, ahogy van, nem megy el a mennybe. De feltámadunk testileg. És részesei leszünk mégis egy különös mennyei testnek, és a lélek harmóniájában így, mint emberek. Részei leszünk az új föld és az új ég valóságának. De milyen rossz az, amikor valaki azt mondja, minek épül a kőtemplom? És milyen rossz, amikor azt mondja valaki, hogy csak építsük meg a kőtemplomot, legyen nagyon szép, az közben nincs benne lelki templom. Hogy minek a kőtemplom? Konganak a nyugat-európai templomok. Konganak, nincs bennük lelki templom. Szépek, épek, gondozottak. Csak nincs bennük élet. De mit ér egy renovált ember, bocsánat, akinek fantasztikus jól van vakolva az arca, meg szépen van rendben tartva a ruházata, csak belülről nincs benne élet. Mit mond Jézus a farizeusi lelkületről? Kívülről messzen sírok, szépen. Belül pedig rakvák, mondja Károli, rakvák rothadással. Mit ér ez? És az is nagyon faramut és furcsa, és most nem akarok átmenni már a délelőttbe, de hogy valakinek úgymond azt mondja, hogy egészséges a lelke, ő odaadta az Úrnak, ő szolgálja az Urat, és kívül úgy néz ki, mint egy romhalmaz. Ezzel dicsőíti az Urat? Egy romhalmaz külsővel? És ne azt értse valaki, hogyha valaki idős korára össze roppan, akkor ezzel az, arról beszéltem, hogy romhalmaz, mert ez a természetes része az öregedésünknek, hanem arról beszélek, hogy igénytelen, hogy nem törődöm, hogy nem fontos számára a külső, mert a belső a fontos. Ez egy hamis gondolkodás. Ezt együtt kell látnunk. Ezért a témánk nagyon időszerűen együtt igaz, hogy a testünk és a lelkünk együtt újjong az élő Istenhez, ez az igazi, egészséges életmód és életvitel. És nekünk együtt kell Isten teremtő tervét, akaratát teljesíteni, mert ahogyan mondtam, nincs szüksége Istennek ránk, és mégis elkötelezte Isten magát abban, hogy Jézus Krisztust ma úgy is megtapasztalják a kicsin gyermekeink, hogy egy fiatal átöleli. Mert ebben az ölelésben átöleli a gyerekeket Jézus. És ebben az átölelő szeretetében Jézusnak átöleli őket az Atya, mégpedig a Szentlélek által. Jézus maga mondta, egyet befogad valaki a kicsinyek közül, most olvastuk, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad csupán, hanem aki engem elküldött. Te tudod azt, hogy amikor megsimogatsz egy pici gyermeket, akkor képviseled az örökkévaló Szent Háromság Istent. Tudod, hogy amikor megöleled a feleségedet szeretettel, megöleled a férjedet szeretettel, a Szent Háromság Istent képviseled, mert azt mondja Isten, hogy teremtett bennünket, olvastuk, hallottuk, Isten a maga képmására férfivá és nővé teremtett. És azt mondja, hogy ebben a kapcsolatban ő tükröződik, őt képviseljük. Így vagyunk egészséges emberek. És kérlek benneteket, vegyétek nagyon komolyan, hogy mind a két területet gondozza Isten, megújítja az Isten, nézzétek meg. Itt van előttünk, hogy a csontok megelevenednek, testé válnak, inakká, izommá, bőrré, valódi emberi testé. Mert Istennek fontos ez, Isten így épít fel. És természetes, hogy önmagában így az ember még halott, ahogyan Jakab leveléből hallottuk a magunk halott voltáról is, hogy a hit halott a cselekedetek nélkül, ahogyan a test is halott lélek nélkül. Így még önmagában nem élő ez a test. Ez csak egy keret, ez csak egy meder, ez csak egy karosszéria. De ez kell a lélek. De lélek még nem volt bennük. És tudjátok, ez nagyon fontos tudnunk. Újra mondom, lehet, hogy nagyon jól nézünk ki. Hogy fogalmazzam így meg ennek a bibliai igének a fényében, hogy lehet, hogy most még talán nagyon jó bőrben vagy. Nagyon jól nézel ki. De tudnod kell, hogy az, hogy jól nézel ki, ez még nem garanciája annak, hogy élsz. Mert ha lélek nincs benned, nem élsz. Ha nincs Jézus Krisztus lelke benned, ha Jézus Krisztus nem ura az életednek, ha nem tölt be, akkor nem élsz, mert aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. A Zoé, a teljes élet, a nagybetűs lélek, akiben nincs meg, az nem él. Az még halott. Lehet, hogy jól néz ki, lehet, hogy jól karban van tartva, de nem ér semmit az élete. Tisztában kell lenned ezzel. És nézzétek, itt van csodálatos módon előttünk a test megelevenedésében a lélek jövetele. Ahogyan a testet betölti a lélek, ahogyan a lélek eljön és megeleveníti. Látni fogjuk ennek a hatalmát holnap, hogy hogyan megy ez végbe, milyen hatalom és milyen csodálatos erő ez. De most nézzük meg, hogy hogyan történik, hogyan jut el idáig, ez a megelevenedés hogy indul el, hogy érkezik a lélek. Nézzétek, ezt olvastam, akkor miután látja a testet már, Ezékiel, a testeket, ezt olvassuk, ekkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek. Emberfia, mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égszány felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltökbe, hogy életre keljenek. Csodálatos dolog van előttünk. Hatalmas dolog van előttünk. Miről beszél ez a kijelentés? Miről beszél ez a kép, amit itt láttat velünk? Nézzétek, nem csak a száraz csontokhoz szól Ezékiel, nem csak a halottakat szólítja meg Ezékiel, hanem kit is szólít? A lelket. A lelket is megszólítja. És tudjátok mi ez? Ha nagyon leegyszerűsítjük, és értsétek meg, hogy ilyen egyszerű, és ilyen csodálatos ez. Az egyik, az első az ige hirdetése. Ez amikor profétál a csontoknak. Amikor megszólítja a halottakat. És mi a második? Az imádság. Az imádság, amikor hívja a lelket. Amikor megszólítja a lelket, jöjj elő lélek. És töltsd be őket. És lehelj beléjük, hogy élőkké váljanak. Mert az Úr felhatalmazásával lehet hirdetni az ígét, és lehet hívni a lelket. Az ígét lehet hirdetni, és lehet imádkozni. És ez a Krisztus test, a megújulás, a megelevenedés, a te személyes életed és a közösségi életünk egyetlen, biztos és egyértelműen, idézelve a szót, így mondom, működő megvalósulása annak, hogy Isten megújít. Hirdeti az ígét, és hívhatjuk a lelket. Hívhatod a lelket. Jöjj lélek! A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelyezek be a megöltekbe, hogy életre keljenek. És ha valakit megöltek, ha valaki halott, ha jön a lélek, feltámad. Megelevenedik. Mert a lélek hatalma, dicsőséges ereje életre hív. Ez a Szentlélek hívás különös bemutatása, hiszen a lélek az élet lelke. A lélek azért jön, hogy életre keltse. Minden élet forrása ő. Ő kelt életre. Ő lebegett a vizek felett a teremtéskor, és ő áradt ki pünköstkor, és ő az, aki az élő víznek buzgó forrásaként kiárad. Az élő lélek, az életet adó lélek, ő, aki a halál felett úrrá lesz, és úr a halál felett, aki életet támaszt, és ő rá van szükségünk, az ő szelére, az ő levegőjére, erre a csodálatos erőre, az ő lehelletére, maga a szó is ezt jelenti, a ruach, ami itt van, a héber nyelvben, az új szövetségben a pneuma, az ő lehelletére, az ő szelére, az ő erejére, és mondom így nektek, hogy az ő lelkületére, hogy mi élő lélekké legyünk. Hogy megteljen a szívünk. Hogy a folytogató halál helyett az életet adó lélegzetvétel és fellélegzés legyen a miénk. Hogy megteljen a tüdőnk, az egész testünk tiszta levegővel, és megteljen az egész valónk, a lelkünk tiszta mennyei levegővel, élettel. Nem tudom ezt megítélni, és nem vagyok ennek szakértője, de azt mondják, hogy az egyik legrettenetesebb halál a fuldoklása, fulladásos halál. Olyan szomorú ezt hallani most. Rengeteg haláleset volt a Balatonon, fulladásos halál. Ebben az évben is. Rettenetes dolog ez, ha voltál úgy, hogy már a víz alá nyomtak, és nem akartak fölengedni csak poénból. Az rettenetes érzés. Meséltem valakinek, talán együtt voltunk, talán éppen a tornán reggel, hogy egyik őtök mondta, hogy ő bezártság félelemmel él én is. Klaustrofóbiás. És mondtam azt a történetet, amikor gyerekkoromban két bátyám, akik egész másként élik ezt meg, a Gabi heverő aljába, mert ez volt a életszínvonalunk csúcsa, amikor mindhármunknak lett Gabi heverője, különböző színű volt, tehát nem tévesztettük össze, de mindesetre az egyik gabi heverőbe kivették az ágynemű tartót, és azt mondták, hogy ez teljesen jó arra, hogy befeküdjünk, és ott úgy benne a ágynemű tartóba legyünk. Mondtam, ez biztos jó, én annyira nem vágyódom oda, de ők vágyódtak. Persze az ő vágyuk azért volt erősebb, mert ők nagyobbak voltak, mint én, aztán azt mondták, hogy próbálj, te is, ha nem is vágysz rá. Mondom, én nem szeretném, de csak, de nem, de csak. Aztán betettek. És mondtam nekik, hogy rendben van, úgy félig csukjátok rám a tetőt, és akkor még úgy van levegő is, meg minden, és akkor az úgy jó lesz, még kipróbálom. Jó, jó, persze, megígérték. De semmiképpen ne csukjátok teljesen rá, legfőképpen nehogy ráüljetek. Mert én nekem, hogy ki kell jönnöm, ha kell, akkor ki kell jönnöm. Na és hát most nem hoztam akarom dramatizálni, de édesem itt van, ő ki tud róla, mit nem, hát valamit tud. Nem mindenről tud. Jobb is neki. Mindenesetre ez a jelenet végbe ment, és hát félig lecsukták, mondtam, ez annyira nem jó, akkor ezt ők látták, hogy akkor ebből még valami izgalmas lehet, rácsukták. Az még izgalmasabb volt, akkor már nagyon-nagyon izgalmas volt nekem, és ráültek. Na most én voltam a kis fiú, ők a nagyobb macska fiúk, egy évvel, meg öt évvel azért jóval nagyobb volt a legnagyobb bátyám. Hát halljátok, ez a belénk rejtett és csak akkor felszabadított erő, amikor életveszély van, ez azért fölemelte őket. Én nem tudtam volna, de az a félelem, ami elfogott, hogy megfulladok, ezt nem kívánom senkinek, azért most csak illusztráltam ezt a fulladást, bocsánat, ilyen hosszan mondom, fölemelte őket, mert az ember fullad, akkor minden felkövet, hogy szabaduljon, hogy levegőt kapjon. És most felejtsétek el az én gyermekkori történetemet, de gondoljatok a saját fulladásaitokra. Mert azért meg kell mondanom nektek, hogy nem csak gyerekkoromban volt ilyen fulladásos érzésem. Volt olyan érzésem lelkileg, amikor úgy éreztem, hogy megfulladok. Nem fizikailag, lelkileg. Mert úgy éreztem, hogy elfogy a levegő. És az rettenetes érzés. És tudjátok, ha ilyet éreztetek már, akár víznél, akár máshol, értsétek meg most jól, a lélek nélkül milyen fuldokló állapotban vagyunk, ha már nem teljes halálban. És mindig azért fuldoklunk, mert nincs levegőnk, mert nincs lelki levegőnk, mert a lélek nem tölt meg. És most gondolj a saját élethelyzetedre, az állapotodra, hogy miért fuldokolsz, mibe fulladtál bele, mibe fulladt ki az életed. És mibe érezted úgy, hogy nincs levegő? Mi folytogat téged? Megmondom őszintén nektek, hogy nyilván ez a fájdalmas érzés sok minden miatt lehet, én most nem minden részét tudom elmondani, nem is gondolom, hogy el tudnám, csak mondok egyet. Én azt gondolom, az egyik legfullasztóbb, pedig elég megdöbbentő dolog, amit mondok, az az önteltség. Ez a legfullasztóbb, még ha nem is így látjuk, még ha nem is így érezzük mindenestől. De tudjátok, az önteltség, az kirekeszti a szent lelket belőlünk. Mert nekünk az a teremtettségi rendünk, hogy a szent lélekkel teljünk meg. És ha tele vagyunk önmagunkkal, nincs helye a léleknek. És az önteltség fullaszt. Az önteltségben eszméletlen lelketlenek vagyunk. Eszméletlen lelketlenek. Olyan dolgokat csinálunk, mondunk, ami méltatlan az emberségünkhöz. Legfőképpen a teremtettségünkhöz. Levegőtlen emberek vagyunk, rossz levegőt árasztunk. Wilhelm Busch mondja ezt így, hogy valamikor az ember olyan, hogy fél méteres körzetében még a te is megsavarodik. És tudjátok, nem a koronavírus öli csupán a tüdőt, bár rettenetes, amit hallottunk, meg esetleg valaki át is élt ebből valamit, ebből a folytogató vírusból, hanem most azt mondom, és csak megint nyilván utalok erre a képre, és nem egyáltalán ezt a globális problémát sem magyarázva, sem feloldva, csak mint képet használom, Tudjátok, a lelki tüdőnk koronavírusa az a kis királyságunk koronavírusa, amikor magunk fején hordjuk a koronát. Ez a koronavírus folytogat. Ez a koronavírus minket is folyt, és másokat is folyt. Emiatt fulladozunk. Ez fertőz. Ennek a levegője árt. Másokat is árt. Mindig a magunk uralma fullaszt igazán, persze a másiké is, mert ő ugyanígy él. Mindig azt tesz tönkre, amikor mi ülünk a trónon, és ezt is tudod, hányszor láttad velem együtt a rajzot, ne te ülj a trónon, a nagy én, hanem üljön ott az Úr Jézus. És akkor kérdezlek, hogy hogy van ez? Az előbb azt mondtam, ő az Úr. Akkor ezek szerint ő rendelkezik, nem? Ha ő az Úr, akkor ezek szerint ő parancsol, nem? Ki parancsol neked? Ki uralkodik rajtad? Mert amíg mi ülünk a trónon, amíg mi akarunk uralkodni mindenkin, egy kivétellel, saját magunkon nem uralkodunk, de mindenki egyében igen. Amíg ez így van, addig nem tudunk fellélegezni. Addig a halál levegője folytogat. Addig elfogy a levegőnk, addig fuldoklunk, és addig körülöttünk is fuldokolnak, addig a halál völgye a részünk, és az egész világ ebbe fulladt bele, és az egész világ ebben fulladt ki. Én, ebbe fulladt ki. Ebbe az önző, öntelt, gőgös, lázadó mindenségben, de az ember az Istent alig vagy semennyire önmagát megisteníti. Ebbe fulladt bele a világ. És ott áll helyre a rend, amikor Isten az ő lelkével betölt bennünket, mint üres edényeket. Betölt és fölhasznál, és vezérel, és oda-visszaba akar, és azt tesz velünk, amit akar, itt áll helyre az élet. Itt kapunk levegőt. Fellélegzünk, hogy helyünkön vagyunk, hogy végre azok vagyunk, akik lehetünk. Mert Isten elküldi 4 égtáj felől a lelket, hogy életre keljünk, és hívhatjuk, várhatjuk, kérhetjük őt, és ha jön, imádkozhatsz érte, jöjj el lélek, akkor kiárad, és ha jön, életet munkál, hirdetem örömmel nektek, és hirdetem ezt az örömhírt, szól az Úr a száraz csontokhoz, szól hozzád, hozzám, hogy életre keltsen, felépíti a testet, és megtölti, csak hittel hívnod kell. Csak imádkoznod kell, és persze letenned az önteltségedet önmegtagadásban, felvéve a keresztet, Jézus útján járva, őt követve, a parancsainak engedve, és hívva a lelket, és akkor megtelsz lélekkel, és megújul az életed, és feltámadsz, és új életet kezdhet. Kérlek, tedd ezt most, hogy hívod a lelket. Tedd ezt most velem együtt, és tegyük együtt, hogy hívjuk a lelket. Hívjuk a gyülekezetünkért, hívjuk az egész egyházunkért, hívjuk a Krisztus egész testéért a világon, hogy újítson, elevenítsen meg, és hívjuk egymásért, és hívjuk önmagunkért, jöjj el lélek, tegyük ezt hittel, ennek az igének a fényében is bátran, bizalommal, reménységgel, ráállva erre, amit itt olvasunk, hogy lehet, mert ő ezt mondta, mondd ezt a léleknek, hívd segítségül őt. Mert Isten nem mondott le a népéről. Nem mond le a népéről. Nem mond le rólad se. Akkor sem a halott. Akkor sem halódik. Akkor sem, ha megcsontosodott. Akkor sem, ha a fogságban van. Akkor sem, ha szétszóratásban van. Akkor sem mond le róla, hanem újat akar kezdeni. És újat tud kezdeni, mert hatalmas ő. Abban telik kedve, hogy irgalmazzon. Hogy megújítson. Hogy az életedben új életet hozzon. Tudok cselekedeteidről, ezt mondja Jézus, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Emlékezz tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolva, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Térj meg!
a halálból hívja ki, a halott állapotból hívja ki az Úr Jézus a gyülekezetet. Itt ébreszti fel őket, itt ad feladatot, itt hívja őket megtérésre, az ő lelke és szava által. Ez így történt Ezékiel idejében, így történt Szárdisz idejében, és így történik ma a Fasor és minden gyülekezet idejében, akiket képviselünk, mert küldi a Szent Lelket a négy égfej felől. Jöjj elő lélek, és lehelyezd ezekből a megöltekbe, hogy életre keljenek. És megtörténik. Imádkozunk. Jöjj elő lélek, kérünk. És lehelyi életet a megöltekbe, kérlek. Segíts, hogy együtt tudjunk segítségül hívni. Hogy bízunk benned. Hogy bátran hirdessük az ígét. Hogy bátran imádkozzunk. És a halott helyzeteket önmagunkban, másokban látunk. Kérjük, támasz fel arra a hitre, hogy elhisszük, hogy neked van hatalmad ma is megújítani. Légy áldott érte, hogy ez ahogyan akkor, ma is valóság, és mutasd meg ezt nekünk, kérünk. A te neved dicsőségére.